Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió idei negyedik adásában Horváth Zsoltal és Kovács Olivérrel, én Fehér Patrik vagyok, és itt vagyunk a Forma 1-es Ausztrál nagydíj után, és az egész adást kezdeném egy személyes jó érzéssel, ugyanis tényleg tök jó azt mondani egy versenyhétvégét követően, hogy végre lehet olyan dolgokról is beszélni, aminek köze volt a pályán történtekhez, Melbourne bőven adta a témát ebből a szempontból. Futamot ugye a Ferrari és Carlos Sainz nyerte, a csapattárs Charles Leclerc és a McLaren-es Lando Norris előtt, de bőven volt a leintés előtt, sőt még utána is sztori, igyekszünk ezeket is majd kibogozni, Zsoltival és Olivérrel, mindenek előtt azonban szólunk, hogy műsorunk ma is interaktív, élőadásunk mellett várjuk YouTube-on a hozzászólásokat, kérdéseteket, hogyha van esetleg technikai hiba, amit ti észleltek, mi meg nem, azt is nyugodtan írjátok meg. Illetve majd szavazásunk is már szokásos módon, most arra vagyunk kíváncsiak, hogy egyet értetek-e Fernando Alonso utólagos büntetésével, ugye a Russell-es sztoriról van szó, később ugye majd erre ki fogunk térni, és nyugodtan részletezhetitek is, hogy akár szigorúbb, akár enyhébb büntetést adtatok volna Alonso-nak, vagy egyáltalán nem. Hát csapjunk is bele, mert tényleg nagyon sok mindenről tudunk beszélni. De azt mondom, hogy először ne a Melbourne-i győztesekről, hanem az elmúlt évek győzteseiről, Max Verstappen és Red Bullról emlékezzünk meg. Szerintetek vajon nyert volna például a háromszoros világbajnok, hogyha nincs a fék problémája?
Én is köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Pontosabban szólva a tavalyi győztesekről beszéltünk, hiszen 2022-ben pont ugyanitt érte utol a technika ördöge Max Verstappent, és azóta 43 futam telt el úgy, hogy a háromszoros világbajnok pontszerző helyen ért célba Forma 1-es versenyem, most pedig megszakadt egy 9 futamot követően egy győzelmi széria. Olvastam, illetve láttam Sergio Perez nyilatkozatát, hogy szerinte a Ferrari akkor is nyert volna, hogyha Verstappen versenyben marad. Én ezt illetem azért vagyok szkeptikus, mert egyrészt Verstappen megnyerte az időmérőt, másrészt valóban voltak problémák a Red Bullnál ezen a hétvégén, és nem csak a beragadó jobb hátsó fékkel, hanem egyébként is a tempót nem találták úgy, ahogy szerették volna, de ettől függetlenül azért az mindig is kőbevésett volt, hogy vasárnap mindig erősebbek, mint szombaton, és hogy a Verstappen szombaton, hát aránylag simán nyert végül is, mondjuk a Ferrari-nál volt egy-két elszalasztott szansz, de nekem nincs kétségem a felől, hogy végig vitte volna a futamot a holland az élem.
Zsolti, te mit gondolsz?
Én nekem nincs kétségem a felől, hogy Verstappen győzelmet láttunk volna, ha nincsen technikai hiba. Azt gondolom, hogy az időmérő utolsó körébe az a fölény, amit a Verstappen mutatott, az szerintem kellően dominálta azt, hogy vélhetően addig a pillanatig nem is mentek maximális motorerővel, még az időmérőn se. És nem nagyon láttam azt a Ferrari-ban. Nyilván fejlődnek, nyilván egyre jobban ismerik az autót, egyre jobban alkalmazkodnak, és láthatóan mind a két pilóta szeretne bizonyítani különböző okok miatt, de ez szerintem egy még kevés lett volna a Verstappen ellen, teljes futamot tekintve. Annyi reményem volt a látva egyébként, hogy az időmérőn is, hogy már közel vannak hozzá, legalábbis az utolsó körig, hogy egy jó rajtal esetleg elé lehet kerülni, és ez megváltoztatja azt a tervet, ahogy a Red Bull mondjuk fölépítette az A-típusú stratégiát, hogy első kanyarba esélyen elfordulunk, és akkor onnantól mi irányítjuk a versenyt, és hogyan fog menni. De úgy majd, hogy nem, ugye ez megtörtént, de aztán mégsem. Úgyhogy, de ez jó hír volt, azt gondolom nem elsősorban, vagy nem általánosan volt jó hír, hanem összességében a formájnak volt jó hír, hogy ez a dominancia, ha feltételezhetőleg is csak egy rövid időre, de hogy megtört, mert az emberekbe fölkelti a reményt, újra lendületet ad, hogy lehet nézni Forma 1-et, érdemes megnézni, mert valódi verseny van. Mert ugye nagyon sokszor mondtátok el ti is a korábbi futamok kapcsán, hogy ha levennénk Verstappent az elejéről, akkor mennyire izgalmas a futam, ami mögött az. Most levettük, és valóban egy olyan futam következett, amit jó nézni olyan szemlélőnek, aki a versenysportért rajong.
Én itt egy picit vitatkoznék, hogy valóban jó futamot látunk-e, mert nekem az volt a benyomásom, hogy igazság szerint ugyanúgy egy eléggé kiszámítható versenyt látunk, csak abban a tekintetben, hogy picit feljebb kerültek a csapatok. Tehát hogy Ferrari kettős győzelme nem igazán forgott veszélyben, ahogyan a két McLarenre sem jelentett különösebb fenyegetést Pereztől lefelé egyedül az utolsó egy-két kör eseményei befolyásoltak az állást, tehát én azzal azért tudnék vitatkozni, hogy Verstappen kiesése teljesen megbolondította volna a futamot. Valóban láthattunk csillagulást, erről még fogunk is beszélni, de nekem az idei erőviszonyok kapcsán az elmúlt három futam után az a benyomásom, hogy egyszerűen nem csak az éren, hanem mögötte is nagyon egyértelműen le vannak osztva a lapok, hogy ki a második erő, ki a harmadik erő, és aztán onnan lefelé. Tehát jól mutatja ezt a helyzetet az is, hogyha nincs ez a nagy csillagulás Verstappen és a Mercedes Bentley-ével, akkor ugyanaz az öt csapat szerzett volna pontot gyakorlatilag, mint az első két hétvégén, és éppen ezért én nem gondolnám, hogy olyan sokkal izgalmasabb körözgetést láthattunk volna.
Én azért részben ezzel nem értek egyet, mert majd erre rá akarok mutatni a Ferrari McLaren párharcon, hogy ott lehetett volna szorosabb, viszont az, ugye mondhatok két majdnem, hogy ellentétes dolgot, legalábbis, hogy nem feltétlenül a ti gondolatokat tükrözte ez, mert ugye te Oliver mondtad azt, ami nálunk a vezes.hu perform egy oldalon is megjelent, hogy ugye Perez mit gondolt, hogy például hogy a Ferrari elkapta volna őket, és pontosabban Verstappent a fake hibája nélkül is. Zsolti, te pedig pont azt mondtad, hogy ugye nem tekerték maxra a motort, és hogy Helmut Marko is ebbe az irányba húzott, amit te mutatsz, Zsolti, hogy ha van Verstappen, akkor ővék a futamgyőzelem. Itt inkább a két pilóta közötti szintkülönbséget érzem ki a nyilatkozatokból is, hogy Perez inkább a saját oldaláról nézte, hogy hát igen, most tényleg gyengébbek voltunk, és oké, hogy úgy mondta, hogy Verstappen lett volna, akkor megvertek volna bennünket, de igazából szerintem ebben az van, hogy a maga szemszögéből mondja, hogy megvertek engem, és ugye ő ott volt, és azért tényleg láthattuk Bahrainben is, meg Szaúd-Arábiában is, hogy a két pilóta, két Red Bull pilóta között megvan a differencia, csak ugye ebbe a különbségben nem tudtak beugrani mások, most viszont be tudtak ugrani, és ez az, ami jól mutatja megint, hogy a két pilóta között mi a különbség, és ez az, ami szerintem szintén jól mutatja, mit akartam mondani.
Én tudom folytatni a gondolatmenetedet.
Hogy Ausztráliában közelebb volt mindenki a Ferrari, vagy a Red Bullhoz.
Én azt gondolom, hogy ha megnézitek évek visszamenőleg a pilótáknak a nyilatkozatait, általában a saját teljesítményüket azzal igyekeznek nagyobbítani, hogy az ellenfeleket a saját vagy a valóságnál is erősebbnek láttatják. Tehát, hogy a saját teljesítmény akkor igazán jó, hogyha azt mondod, hogy amikor a Mercedes dominált, akkor mindig mondták, hogy a Ferrari mennyire jó, mennyire szuper, mennyire és a Red Bull, mennyire, mert egy erős ellenfelet legyőzni, az magadat emel föl. Nem arról beszélte, hogy mi milyen jók vagyunk, és így is meg, hanem az ellenfelek milyen jók, de hát mi nyertek. Az ellenfelek milyen jók, és szerintem itt is ez látható, hogy a Perez próbálja a saját, hát akármilyen szerű teljesítményén javítani kommunikációba, hogy azt mondja, hogy az ellenfelek mennyire jók. Aztán, hogyha sikerül előttük végezni, akkor az őt emeli föl hát, sokkal jobb.
Igen.
Igen.
Na minden esetre azért tényleg azt szerintem az a mindannyian egyetértetünk, hogy azért talán ez nem feltétlen az a teljesítmény, amit a Red Bull elvár Pereztől, legalábbis, hogy pont azért lenne, akkor lenne igazán jó második számú pilóta, hogyha az ilyen fajta rontott labdákat így menteni, és hozná a, ha nem is mindig a győzelmet, de azért a dobókat, ehhez képest, hát ilyen fél percet lemaradásba haladt a végén a virtuális safety car előtt az élen állók mögött.
A Red Bullnál én azt gondolom, egyébként valami nagyon furcsa dolog történt az idei évre egyébként, mert nem csak az történt, hogy Verstappen ugye stabilizálódott az élen, valahogy kell egy háromszoros világbajnok, ahogy kell egy domináns, éppen pálya csúcsán lévő versenyzőtől látnunk, de hogy együtt nézve a Red Bull két csapatát teljesen azt látod, hogy Perez és a két másik pilótájuk is, a Ricardo és Tsunoda, hogy ők is el vannak veszve. Tehát, hogy nem tudják hozni a teljesítményt. Én nekem ez azt mondatja, hogy valami nincs rendben a csapatnál egyébként, mert hogy olyan az, hogy négy pilótátból egy az, aki tudja hozni ezt, és mind a másik háromról mind azt tudnám mondani, hogy nem jó. Ott vagy, tehát most nem általánosan azt mondanám, hogy vagy a kiválasztásukkal van probléma, tehát nem tudnak helyettük jobbat hozni, vagy a csapatban mindenki egy dologra fókuszál, és az Verstappen, és mindent ennek a célnak rendelnek alá, és a többiek meg mindenki más ehhez asszisztál. És azért érdekes, és még egy gondolatot elmondanék, ami nekem eszembe jutott ebbe a fékhivel kapcsolatban, hogy tök jó jel ez a fékhiba. Mégpedig azért, mert egyébként azt jelenti, hogy ott is még folyamatos a fejlesztés. Én nagyon kíváncsi lennék egyébként erre a hibára, mert azt gondolnád egy fékről, hogy ez hosszú ideig ugyanolyan, de nyilvánvalóan nem igaz, csak mi nem tudunk róla, és nem beszél róla a Forma 1, mert hogyha ez egy kiforrott darab lett volna, akkor már nem tudom, 20 verseny óta, 30, akármennyi óta használták volna, akkor nem történik meg ez a hiba, de nyilvánvalóan könnyebbé próbálják tenni, hogyha lehet másfajta anyagokkal, tehát egy csomó minden kísérleteznek.
Most bocsánat, hogy bele szólok, de pont most jut eszembe, hogy idén a Red Bull amúgy fékbeszállított váltott, mert ugye előtte, hogyha jól tudom, hogy a tavalyi szezon végéig azt hiszem a Carbon Industries nevű számomra kevésbé ismert cég szállította, és idénre ebben Brembo-ra váltottak, legalábbis a bakreni tesztek során biztosan tesztelték.
Szóval, értem.
Szóval még az is lehet, hogy elismerkedési folyamat van aztán.
De az is lehet, hogy ami egyszerűbb gyártási hibáról van szó, és igazándiból nem arról lesz, hogy innentől három futamonként valamelyik fék megadja magát.
Ami pedig Oliver, akartál valamit mondani a Red Bullról? Igen.
Hát ami a Red Bull helyzetét illeti, egyrészt abban egyetértek vele Zsolti, hogy nagyon Verstappen köré van építve a csapat. Az, hogy probléma van Red Bullnál már csak az elmúlt másfél-két-két és fél hónap eseményeiből, pályán kívüli eseményeiből is látjuk. Azzal viszont nem feltétlenül értelik egyet, hogy a kisebbik Red Bullnál, tehát a Racing Bullsnál, mint tudod, amit Ricardo el van veszve, sőt, az idei év nagyon azt a képet festi le nekünk, hogy Cunoda egy pici remít előrébb a csapaton belül, ezt ugye mutatja az is, hogy időmérőkön 3-0-ra veri Ricardo-t eddig, és azért versenyeken is valamivel jobban muzsikál. Most tekintsünk el a bakreni csapatutasításos hisztériájától, mert a tényleg körülbelül mindenkinek is elborult az agya, de én azt mondom, hogy pillanatnyilag tudod, a jobb helyzetem van a csapaton belül, hiszen Ricardo-tól azért vártak egy fajta megváltást, hogy ha más nem, akkor majd ő lesz az, aki így stabilitást, pontokat, stb. Hoz a csapatnak, ezért is cserélték le ugye Nyck de Vries tavaly nyáron, ugye utána jött a kéztörés, ami miatt Liam Lawson pótolt egy pár futamon az Ausztrált, de hát
azon... Én nem is erre gondolok, ez teljesen egyértelmű, hogy Ricardo még annál is gyengébb, mint amit a tavalyi évben mutatott, hanem arra gondolok, hogy abban a reményben, hogy több mindent próbálnak technológiába a nagy csapattól átvenni, hasznosítani, és ebben a tekintetben nem látod azt, hogy előrébb léptek volna, hanem sőt, rosszabbul teljesítenek én nekem látványra, mint a korábbi években. Tehát, hogy a együtt vizsgálva, tehát a csapat teljesítményt. Az, hogy kettő közül Cunoda jobb, ez teljesen egyértelmű, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő fejlődött, hanem ugye Ricardo még a korábbinál is összeszedetlen vagy rosszabbul teljesít.
Nyilván ezt is jelentheti, de azt azért elég nehéz megmagyarázni, amikor időmérőn 10 rajthelyi különbség van a két versenyző között, és azt is, hogy futamon meg több mint 25 másodperc. Tehát...
Igen, persze. Tehát...
Nagyon mindegy. Mondjátok ebbe a sztoriba.
Igen.
De tényleg, most beszéltünk egy kicsit a Red Bullról, és hát, ja, Perez helyzetet is láttuk, meg Verstappennél nyilván nagyon nem kell magyarázni a kiesést. Viszont itt a Sainz győzelem kapcsán azért tényleg van miről beszélni, mert tényleg ez így, ahogy te is mondtad, Zsolt, ilyen feel good sztori, hogy mindenkinek így jobb volt, mert hogy azért tényleg 16 nappal ezelőtt, most a futam győzelme előtt volt egy vakbérműtétje, ami miatt ki is kell hagyni a futamot, és egyébként még most a hétvégén is, bocsánat, látszott a mozgásán, hogy nem az igazi. Pont a pesgőzésnél figyeltem, hogy ő ennél hevesebben szokott, és most ilyen kicsit óvatosan is, meg inkább két kézzel rendesen alulról tartotta, és úgy megfontolta a locsolt, hát, meg hát az a fotó.
Mutatott egy képet a Lando Norris-szel a végén.
Ezt akartam mondani, hogy még ott vannak a kötözések a hasán, meg az oldalán, úgyhogy azért ne is várjuk el tőle, hogy dobjon egy hátra szalatot, szerintem önmagában az fenomenális volt, ahogy ezt a futamot végigvitte, meg hogy ezt a hétvégét végigvitte, hiszen oké, csütörtökön azt mondta a Ferrari, hogy visszatér, de Még a szabadedzések előtt is benne volt a pakliban, hogy nem folytathatja ezt a hétvégét, de aztán már a pénteki edzéseken kezdett magára találni, és végül szombaton teljesen jó.
Hát a fordulópont.
A körülményekhez képest teljesen jó volt a tempója, amit aztán vasárnap győzelemre is tudott váltani.
És forduljunk is rá szerintem, ami a címet is adta gyakorlatilag az adásunknak, hogy ezzel a Ferrari olyan hibát követel, hogy megbánja Sainz elküldését. Ugye ismert, hogy Lewis Hamilton jön a jövő évben helyére, ezzel kapcsolatban egyébként már érkeztek itt vélemények, mert gyakorlatilag tényleg egybetárgyalhatjuk azzal, hogy Sainz itt most ideiglenesen lángolt fel, vagy ez mindig benne volt, csak eddig nem tudott megmutatkozni akár az autó, vagy akár Leclerc kitörőbb formája miatt. De Dancsika itt már írta, hogy Sainz csak akkor tud alkotni valamit, ha nyomás alá helyezik, lásd Monza McLaren. Ha nincs fake probléma Maxnál, biztosan nem érünk a futamot. Szóval beszélje, kicsit mókás, hogy Russell Druckerként nagyon remélem, hogy Sainz sokáig nem is a pódium közelébe tekintje a mély meg közt felmerült együtt mozgásra Russell kiesés és Sainz győzelme között, illetve Darab Zsolt írta, hogy erősödött a Ferrari is, elkapták a fonalat, azért erőből ott vannak. De Sainz közben mégis ugye alig bírt kiszállni a Ferrari-ból. Szóval igen.
Én azt gondolom, hogy azért már az elmúlt két évben sem ment rosszul Sainz. Voltak ilyen kisiklások, mint például a szezon vége Las Vegas környékén a csatornafedeles incidensnél, de lehet, hogy ez a munkanélküli státusz, ami jelenleg vár rá a szezon végeztével, valamit végképp így átkattinthatott a fejében. Mert Bahreinben is jól ment már, valószínűleg Szaúd-Arábiában is jó lett volna, hogyha nem a műtőasztalon folytatja a hétvégét, és most pedig futamgyőzelmet ért. Szóval én megmerem kockáztatni így, hogy most élete formájában fog vezetni, az elmúlt hétvégén is abban láthattuk. Hogy a Ferrari hibát követett el azzal, hogy elküldi? Hát ezt a helyzetet látva én megkockáztatom, hogy igen, mert...
Viszont most kicsit elmondasz magadnak. Azért elmondom miért. Azért, mert azt mondod, hogy ez a helyzet, amibe került, ez sarkalta a jobb teljesítményre, viszont hogyha Ferrari úgymond nem küldi el, akkor nincs ez a helyzet, ami jobb teljesítményre sarkalja. Ezért mondom, szerintem kicsit most magadnak
el. De azt is mondtam, hogy az elmúlt két évben is már jobban teljesített, mint még az első vagy a második évében. Azért ezt se felejtsd el. És azért gondolom azt, hogy hibát követel a Ferrari az, hogy elküldi Sainzot, mert most gondolj bele, jövőre ott lesz egy Leclerc és egy Hamilton. Leclerc hosszú évek óta egy óriási ígéret, csak az a helyzet, hogy az ígéret státuszon túl nagyon ritkán látunk tőle olyan pillanatokat, amik valóban azt mutatják, hogy hosszú jövő áll előtte. Hamilton pedig egyre letargikusabb, egyre kiégettebb állapotba kerül, főleg a mostani Mercedesnél. Tehát már tényleg nincs olyan nyilatkozat, amiből ne ez a keserűség jönne vissza. Most még inkább, mint amikor még csak arról volt, hogy nem első, nem csak másik, vagy harmadik, de most teljes letargiában van a hétszeres világbajnok.
Én más oldalról közelíteném ezt meg, és nem feltétlenül a pályán mutatott teljesítményből. Valamilyen olyan dolog, amit mi nem látunk, és vagy pedig legalábbis én nem látom, és nem tudjuk miért, mindig is az volt az érzésem tavaly is, és most is, hogy Leclerc jobb kapcsolatot ápol a csapattal, és jobban be van ágyazva a csapatba, mint Sainz. Ezt nem tudjuk megmondani innen. A közvetlen a pályán mutatott teljesítmények alapján Sainz hozza azt a teljesítményt nálam, amit Leclerc sem, tehát ő is dobogó esélyes pilóta, Sainz is az. Tehát, hogy ebben nincs különbség. Tehát valami a háttérben lévő beágyazás. Ezt nem tudom megfejteni. A másik viszont, hogyha egy olyan összefüggést mutatnék, ami a csapatépítés és üzletszervezés szempontjából, ha én tehetném, én is vinném Hamiltont, ha én lennék ott a csapatfőnök. Az egyik az, hogy nem szabad elfeledni azt, hogy Hamilton a világbajnoki címe és a körülötte lévő közösség az egy olyan vásárló erőt képvisel, amit csak ő tud megszólítani. És ez a Ferrari-nak nagyon-nagyon sokat jelenthet. Korábbi években mindig azt lehetett megfigyelni a Ferrari-nál, hogy mindig volt egy spanyol ajkú pilótájuk. Ez Sainz-al most megvolt, de úgy látszik, hogy ez mégsem volt elég. Hamiltonnal próbálkozhatnak. Ez most az üzleti része. A másik része pedig az, hogyha megnézzük azt, hogy amikor Schumacher a Mercedeshez visszatért, a Ross Brown nem győzi mindig elmondani, hogy eznek a csapatnak az alapait az, amelyik megnyerte a sorban Hamilton után a világbajnoki címeket, az azzal tették le, hogy Schumacher segített fejleszteni a csapatot, és segített nagyon sokat az egész struktúrának és az autófejlesztésbe. És ugyanez egyébként elképzelhető Hamiltonról is, hogy a Ferrari-nak lehet ilyen célja, hogy látják ezt, amit te mondasz, Oliver, hogy valóban ő egyébként már tavaly sem volt lelkes a tekintetben, de kaphat egy új lendületet abban a tekintetben, hogy segíthet kijavickélni ebből a mindig ott vagyunk, de az utolsó lépés nincs meg a Ferrari-nál, és ebben, illetve az üzleti, tehát autóértékesítés és az egész brandépítés és brandimás tekintetében a Hamilton hozhat egy olyan pluszt a Ferrari-nek, ami pénzt ér. Hogy mondjak neked valamit, Oliver, a pilótáknak, ugye, mint tudjuk, mert ti is jártatok ilyenekre, a futamokhoz kapcsolódóan rengeteg PR eseményen kell részt venni. Ha viszel egy pilótát, itt van Carlos Sainz, kétszeres futamgyőztes, vagy viszel egy pilótát, itt van Lewis Hamilton, hétszeres világbajnok. Az emberek imádják a legendákat, imádják a pilótákat, vagy a győztes pilótákat. És hogyha ők azt látják, ez mondom csak az én véleményem, hogy teljesítményben igazán nincs különbség. Tehát, hogyha nyertes vagy győztes autót tudunk már építeni, akkor Leclerc-el is képesek leszünk nyerni, meg Sainz-szal is, de üzletileg jobb egy hétszeres világbajnok, akkor minek kettő. Tehát, hogy én ilyen szempontból vizsgálom. És így szerintem logikus, hogy oda viszik a Hamiltont. Én megtenném, ha én
hát jó, hogyha kapnak egy alulmotivált Hamiltont, ugyanúgy nem leszek vele előrébb. Tehát Hamilton...
De nem a teljed, de mondom, nem a pályán mutató teljesítményére van szükségük, mert ha jó lesz az autó,
azt én értem, de Hamilton nem fogja motiválni azt, hogy a 8. helyen végezhet. Tehát, és Hamilton magasiből le fogja tolni azt, hogy a Ferrari hogyan teljesít az autóiparban.
Igen, de azt láthatjuk, hogy az elmúlt 3 évben itt van a 8. helyen, itt már látja, hogy itt ezt nem tudom megfordítani. De egy másik helyen, ahol úgy tekintenek rám, hogy én hozom a megmondást, a Hamilton nagyon sokszor lenyilatkozta, hogy nem hallgatnak rám. Nem hallgatnak rám másonyan. És megérkezhet úgy a Maranellóba, hogy azt mondja, hogy oké, jövök, hozom az ötleteimet, hozom a gondolatiságamat, hozom azt, hogy mit szeretnének, és a Ferrari is azt mondja, hogy mi sem tudtunk előrelépni, halljuk, hogy te mit mondasz. Tehát ez adhat egy új motivációt. Nem mondom, hogy így lesz, ez csak az én véleményem.
Hát, hogyha az elmúlt éveknek a sémáit nézzük, szerintem nem lesz itt. Tehát láthattuk, hogy így az utolsó, hogy a nagy bajnokok utolsó csapatváltásai már inkább ilyen levezetésként szolgáltak. Tehát ott van Sebastian Vettel és az Aston Martin, Kimi Räikkönen és a most Sauberlinen futó Alfa Romeo, de akár említhetnénk Michael Schumachernek a Mercedes-es 3 évét is.
Oké, de lehet, hogy a Vettel által lett.
Hamilton példája, aki bajnokként ment a semmilyen formában nem lévő Mercedeshez, aztán mi lett? Azért
hát,
erre is.
Igen, és a Vettelnél is azt vegyük figyelembe, hogy Vettel átment, és nem tudjuk, hogy esetleg az ő munkája és hozzátétele a fejlesztéshez, ami évek múlva, az segítette ahhoz, hogy Fernando Alonso tavalyi évben az évelején olyan teljesítményt tudott már nyújtani, illetve egy stabil csapat lett. Nem szabad elfelejteni, hogy csapatépítésre van, évekre van szó, hát az Astonnak az infrastruktúrás fejlesztései mind nem értek be, mert akkor indították el. Én azt gondolom, hogy ezek a váltások nagyon jót tesznek, és a Ferrari-nak mindent meg kell ragadni, és egy hétszeres világbajnok nem lehet rossz opció, és nincs olyan forgatókönyv nálam, ami szerint őről, mondom úgy tekintve, hogy nem látjuk a különbséget pályán Sainz és Leclerc között. Ha lenne egy győztes autó, valószínűleg Leclerc is hozhatná teljesítményt.
Egyébként jöttek megosztó vélemények közben a tényleg mind a két oldalt képviselve, itt ugye pont Szabó Bence is, meg Darab Zsolt is inkább Oliver felé hajlott, hogy ez az elveszett valami, ami szerintem már nem fog visszajönni, levezet egy-két évet, majd elköszön jellegű megközelítés, de elközben van itt olyan is, GP-től, hogy sosem értettem a Ferrari taktikáját, hogy miért leved lett világbajnokat szerződtet Schumi után. Itt, ha nem bízna magában, hanem mástól várja, hogy segítsen ilyen esetben Hamiltontól.
A Ferrari valószínűleg leigazolná Verstappent most a csúcson lévőt, ha tehetné, de nem teheti. Tehát, hogy csak a idézőjelben leved lett világbajnokok közül választhat. Tehát,
meg
hogy...
ugye ebben benne van tényleg az, hogy azért a Ferrari-ban akár milyen formában vannak, azért mégiscsak jó versenyezni, mert hogy a Ferrari-ról van szó, ez sose szabad elfelejteni.
Hát nyilván egy presztízs, de van az a pont, amikor a presztízs elől érjek más tényezők. Tehát, hogy annak idején előbb-utóbb mindenki tovább állt a Ferrari-tól, aki oda ment.
Valóban. De a Ferrari-nál az is mindig benne van a pakliba, hogy nem mondom, hogy nyerővé, de összekapják magukat, és azért még mindig jobb egy top 3-ba vergődő, az mondjuk túlzás vergődésnek nevező, hogy top 3 helyezésekért versenyző csapat tagja lenni, mint mondjuk a 7. helyen.
Azt nem szabad elfelejtenetek, egyébként a New Year-val kapcsolatos mostani beszélgetésekből derül ki mindig az a visszaigazolás, hogy a Ferrari-nak óriási hátránya az, hogy Olaszországban van, hogy Maranellóban van a csapat. Az a fajta agyelszívás, amit egymással tud a többi csapat csinálni, amelyik Angliában van, és tudják a mérnököket cserélni, fejleszteni önmagukat. Ugye ott a kisebb fejlesztő csapatok nem szabad megfelelteni, mint a Cosworth például, a motorfejlesztő. Nem azért, hogy az betenni, de hogy ott fiatal mérnökök tudnak kezdeni és tanulnak, azok tudnak tovább lépni, új gondolatokat hozni. Ez a felállás nincs meg. Az, ugye volt ez a hír, oda akartam visszautalni, hogy Newey-nak felajánlottak, hogy dolgozhat úgy a Ferrari, hogy nem kell Olaszországba költözni, nyilván át tud repülni egy magárepülővel reggel, délután meg haza, ha valami olyan meeting van, de hogy létrehoznak neki Angliába egy központot, úgymond, ahol dolgozhat és fejleszthet, csak ezért, hogy megszerezik, mert nem mennek át az ott lévő mérnökök, mert nem akarnak átköltözni Olaszországba, mindent feladva családjukat átvinni, és ez nagyon-nagyon lassítja a Ferrari innovációját.
Erre egy jó példa volt például James Harrison, aki ugye 2015 tájékán Fettellel ment, nem egy helyről, de hogy ugye Fettel korszakában ment a Ferrarihoz, aztán volt egy családi tragédia is, és akkor vissza is lépett egy rövid időre a Forma 1-től, de hogy mégis a Mercedes választotta, hogy azért Olaszország helyett visszament Angliába, szóval ez is abszolút benne van. Na, én egyébként még nem mondtam a véleményem ezzel kapcsolatban, csak titeket kérdezgetlek itt mindig föl, de egyébként nem tudom most, de a véleményedet is meghallgatva, Zsolt, egy kicsit másképp gondolom egyébként, mert tényleg az most, ha csak az eredmények alapján azt mondanám simán, hogy hibázik ezzel a Ferrari, és hogy Sainz szárnyal, de tényleg ez a motivációs kérdés az mindig benne van a pakliba, hogyha Hamilton kijön abból a közegből, amiben már belefáradt, és egy új, akár még hogyha nem is elsőre a győzelmekért megy a Ferrari, ugye lesz egy szabályváltozás előtti év 25, ami még biztos, hogy a Red Bull éve lesz, legalábbis nagyon nagy eséllyel, de azért mégis más lesz a sztori, hogy a motivációja azért szerintem csak megugrik, mert és azt tudjuk, hogy nem egy, és nem két évre írt alá, hanem ez egy 2 plusz opciós sztori Hamiltonnal. Szóval nem is az van talán, hogy levezet, és aztán úgy csútint az egésznek. De igen, ez abból a szempontból, amit mondtál, hogy van ennek más megközelítése, és simán lehet még így is jó döntés.
Még akkor is lehet jó döntés, hogyha Hamilton nem tölti ki ezt a szerződést, mert mint tudjuk, ezek a szerződések azért nincsenek teljesen végérvényesen kőbevésve. Főleg a MotoGP-ben szoktuk látni, hogy milyen rugalmasak ezek a csapatváltások, de hát erre jó például Nico Rosberg is, aki 2016 nyarán írt alá további 2 évre, és aztán 2016 decemberében közölte, hogy ő visszavonul. Tehát hogyha Hamiltonnál eljön az a pillanat, hogy ő ezt nem fogja tovább csinálni, akkor ő nem fogja ezt tovább csinálni. De a Ferrari már így is jól járt vele, tehát láthattuk, hogy mennyit ugrottak a tőzsdén. Csak azzal, hogy elkezdték pegykálni, hogy Hamilton odaigazol. És onnantól kezdve, hogy ez hivatalossá vált, még nagyobbat ugrottak. Úgyhogy
igen. Hát az
már ilyen szempontból már most nyerő helyzetben van a Ferrari, és még azt sem mondanám feltétlenül arcvesztésnek, hogyha ez a Hamilton házasság nem tartanak ki 3 évig, vagy 2 évig, vagy akármennyi évig.
És Sainznak hova tovább? Hogyha itt már villogtatja a CV-jét.
Szerintem itt meg kell várni a Red Bull nyugalmat, hogy ez megtörténik-e, vagy most csak van egy tűzszünet, vagy ez tényleg helyre rendezik a dolog, mert ugye akkor attól fog függni, szerintem még erre nagyon sokan várnak, mert ugye ha a Verstappen szabad, akkor az nagyon-nagyon sokat borít, ugye az Aramco, a Mercedes, tehát hogy Max Verstappen él jelen pillanatban, szerintem ha kellene, akkor felállítanak embereket, hogy jó, akkor köszönjük szépen, hogy eddig itt voltál, és ahogy az Oliver mondta, a szerződések nincsenek kőbevésve, és akkor lehet távozni, és Verstappen, szerintem ő az, aki most dönthet, és szerintem emiatt lehet kivárás most nyárig, hogy akkor ez rendeződik-e fog.
Nyugalmasnak látszik a helyzet, hogy azért most Ausztráliában egyrészt ugye tényleg mondhatod, hogy tűzszünet is van, de amúgy Verstappen kijelentette, hogy azért kitörténi ezt a Red Bull-os szerződést, ami 28 végéig szól.
Hát, oké, de ez egy, hogy mondjam, ez egy motiváció, de azt is kijelentette, hogy szüksége van a osztrák úriember támogatására, hogy a Helmut ott legyen vele, és hogyha ezt érted továbbra is, van, mert megtörténik, hogy újabb fordulatok lenni. Ugye azt kell látni, hogy itt nagyon profi üzletemberekről is beszélünk, és valószínűleg a háttérben történt egy megegyezés, hogy oké, akkor döntsük el, menjenek végig a folyamatok, legyen meg, de ne a nyilvánosság bevonásával. Valaki megpróbálta, nem tudjuk, honnan indult az egész, mennyi a valóság alapja, mennyi a történet hozzá kerekítve, de ez a nyilvánosság előtt zajlott, ami semmi kérdés nem jó, hogy az Oliver mondta a Ferrari-nál a tőzsdei emelkedés. A Red Bull is egy üzleti vállalkozás, aminek nagyon nem tesz jót az, hogyha ilyen problémákat nyilvánosan kezelnek. És szerintem ettől, szerintem nyárig nem hiszem, hogy lesz helye. Ha lesz helye Sainznak, attól utána szerintem mind a kettő, az Audi-s történet és a Mercedes történet is nyitott, azt hiszem, szerintem mind a két helyen akarják, mert főként látva ezt a motiváltságát, ezt a teljesítményt, hogy ez továbbra is kitart, akkor szerintem választhat is ő majd, hogy melyik feltételt tetszik neki jobban. És azt gondolom, hogy a két csalódottságát, tehát a Verstappen és Red Bullos, vagy még Toro Rossos, vagy mi is volt akkor a nevük, azt a váltást, hogy ott is őt pattintották, és itt is a Ferrari-nál lehet, hogy akkor nem a Mercit választja, hanem azt mondja, hogy akkor építkezek egy olyan csapatnál, ahol számítanak rám, és körém építenek egy csapatot. Hát ez csak távon, az emocionális érzés.
Hát hosszú távon ez lehet az Audi mint megoldás, ahol tényleg elkezdhetnének ráépítkezni, mert azért még egy viszonylag fiatal pilótáról beszélünk, mégis nagy tapasztalattal rendelkezik, járt már nagyobb csapatoknál, mint látjuk. És ugye, amit most levezettél, azt már én is egy pár adással ezelőtt levezettem, Zsolti, hogy Sainz mindig is egy ilyen háttérbe szorított karakter volt, tehát neki mindig egy picivel hosszabb volt ez a bizonyos szamár létre, ugye. A bemutatkozása sem volt olyan könnyű, hiszen a Verstappen hype árnyékában kellett, hogy magára felhívnia a figyelmet, és aztán végül a Hollandot emelték fel a top csapathoz, és utána jött ez a Renault-s, McLaren-es kitérő, és aztán most itt lett volna a következő nagy lehetőség, aminek pedig Hamilton tesz keresztbe.
De azt mondod, hogy Hamilton tesz keresztbe, és ugye ezt az előző téma felvezetésnél pont említettem, hogy nem látjuk a hátteret, tehát valami oka, nem mondom, hogy Sainz, ha nem stimmel valamit, de valami oka van, hogyha minden csapatnál ugyan a pályamutatott teljesítményi eléri az, de egy valami miatt mégsem történik meg az átütő siker. Tehát, hogy
hát ez kronológiailag elvileg úgy festett, hogy a Ferrari kapott egy füles arról, hogy szabad préda lehet Hamilton 2024 végétől, és annak ellenére, hogy Sainz-szal előre aladott tárgyalásokat folytattak, ráfeküdtek a 7-szeres világbajnok szerződtetésére. Tehát ez így nagyjából így nézett ki. Tehát valószínűleg ők is meglátták azt a hihetetlen marketing értéket, ami Hamilton...
De nem csak erre gondolok, ugyanígy a Red Bull Toro Rosso-nál, tehát hogy a többi csapatnál sem
az ott azért volt nyilvánvaló, mert amikor Max Verstappennél még csak felmerült, hogy a Red Bullhoz kerül, 2014 augusztusáról beszélünk, már akkor nagyon egyértelmű volt, hogy Verstappen esetében csak felfelé vezetett az út, ő a jövő, stb. Tehát ugye akkor pont úgy csúszott le a Mercedes a Hollandról, hogy a Red Bull már a következő évre ülést tudott neki adni a Toro Rosso-ban. És igen, a Mercedes meg ekközben nem tudott Forma 1-es lehetőséget biztosítani neki. Tehát az, hogy ilyen szempontból minden értelemben Verstappen vált kedvezményezetté, ez az első pillanattól fogva nem volt kérdés.
Na, menjünk tovább szerintem erről a Verstappen Sainz szövetésről, mert ez basszus 10 éve volt. Most így visszanézve a naptárról, tényleg jó régen. És hát öregszünk, nem jó hír. Na, de minden esetre be akarok hozni egy témát, amit már egy picit pedzegettünk itt a Leclerc és a McLaren párhuzamba, mert hogy hát itt, ugye itt adás előtt szoktam jegyzetelni, hogy így nagyjából a fő gondolatai meglegyenek. Leclerchez azt írtam, hogy Perez tempóban volt a hétvégén, mert hogyha azt nézzük, azért tényleg így számomra indokolatlan nagy volt az elmaradás a Sainz tempójához képest, mint a szombati egykörös sebességet tekintve, mind a futamon, ahol azért így nem tudom, vagy Sainz volt tényleg extrém gyors, vagy Leclerc nem olyan gyors, és nem hozott ki mindent a technikában, mindesetre kényelmesen hozta azt, amit hoznia kellett, és összejött a Ferrari 2-es győzelem. De szerintem inkább a McLarenre akarom kiegyezni, és szerintem ők voltak gyengék, mert ha visszaemlékszünk, ugye úgy indult a futam, a Verstappen kiesése után, hogy Sainz, Norris, Leclerc, Piastri, szóval egyik McLaren második helyen volt, és a box utcában fordult meg a szitu, hogy Norris bekerült a két pilóta mögé, és hogy amit ebből ki akarok tényleg hozni, hogy ugye most már látjuk fél háromnegyed éve, hogy a McLaren az ott tud lenni az élen, a dobogóért zajló csatában, de többször hoztak már számukra rossz döntést taktikai szempontból, és eddig mindig azt mondtam itt a csapatrádió adásokban is, hogyha emlékeznek a nézők vagy hallgatók, hogy ebben biztos benne van az is, hogy azért egy csapatot felépíteni minden szempontból hosszú idő, és előtte tényleg nagyon sokáig nem volt az él harcban tapasztalatuk, és ebből a szempontból a taktikai gondolkodás sem volt olyan. Viszont azért ez már az idő, azt gondolom, amikor már tanulhatnak a hibáikból, és jó, most meg eszembe jutott az, hogy oké, Ferrari is mindig taktikával van szívatva, de hogy azért tényleg a McLarennél is elkezdhetnének jobban figyelni erre, mert Norris ott tényleg rosszabbul járt, és a tempója nem volt annyival rosszabb Leclercnél, csak nem tudott aztán előzni sem, meg ott aztán, főleg, hogy bekerült a saját csapattársa, meg ott volt egy csapatutasítás is, nem tudom, az egész nekem olyan fura volt.
Én egyet értek veled egyébként, már a fala meglátással, azt nem tudom megítélni, hogy a McLaren most mennyire volt önmaga, vagy nem volt önmaga, de avval a tekintetben, hogy teljesen simán elképzelhető az, hogy az emberek, akik a McLarennél dolgoznak, akár a stratégák, akár a versenymérnökök, akár a csapatvezetők, akik a falon ülnek és döntéseket hoznak, hogy komfortosak voltak a 6.-8. hely által megkapott tervekkel és stratégiákkal. És mivel ebben voltak, és még ennél hátrébb az elmúlt években, az a fajta stratégiai gondolkodás, hogy mit is kell tennünk akkor, ha a dobogójére megyünk, az olyan esetleges. Tehát nincsenek kidolgozott rutinok, hanem akkor kell, míg a győztesek, azok mindig abból indulnak ki, mert abban komfortosak. Valószínűleg, hogy ha nem lenne annyival jobb, mondjuk a Red Bull autója, vagy gyorsabb, akkor ő is, hogyha valamilyen oknál fog, vagy eső, vagy valami az időmérő miatt a 12. helyre kerülnének, és ott kéne, akkor ők sem tudnák tökéletesen hozni. Azt már nincsenek hozzászokva, nincs az a gondolkodás benne. Ezt simán el tudom képzelni, hogy ezt tanulni kell, meg kell szokni. Hogyha folyamatosan dobogókért küzdhetnek, akkor tudnak azt szerint gondolkodni, és azokat a műveleteket, és azokat a döntéseket meghozni, ami ahhoz kell, hogy ebben a helyzetben milyen döntést hozzunk.
Igen, csak így jönnek a fura döntések, amik rosszul veszik ki magukat, és ugye pont itt volt a hazai pályán Piastri, aki tök jól nézett ki, hogy a dobogóért megy, és hát húzhatták is az emberek szerintem a szájukat, annyira nem volt hangos a sztori, meg Piastri is úgy volt, hogy tök jó, erős eredmény, meg minden, de hogy mennyire jól nézett volna ki a hazai dobogó, csak hogyha belegondolunk abban, hogy amúgy egyrészt látottak is bizonyították, hogy Norris gyorsabb, kettő, a sztori, a futam úgy indult, hogy Norris van előbb. Csak hát a McLaren először kibabrált magával, aztán meg próbált korrigálni ezzel a csapatutasítással, hogy engedd el az ugyanolyan színű autót.
Csak hát addigra már, ha azt tetszük, kicsit késő volt, hiszen egy mozgó célpontra próbáltak lőni, és egy olyan mozgó célpontra, amit ők tettek mozgó célponttá azzal, hogy nagyon megpróbálták elnyújtani azt az első etapot Norris esetében, ami aztán teljesen kontraproduktívá vált a verseny alakulása szempontjából, már itt az ő versenyük alakulása szempontjából, ez az esőre köpönyeg klasszikus esete.
Igen, és
hát ez az, amit a Patrik is mondott, meg én is, hogy a stratéga valószínűleg rossz döntés hozott, mert arra tudod, neki az volt tapasztalata, még hogyha ezek nagyon-nagyon okos matematikusok, nagyon okos emberek, hogy abban a helyzetben onnan mit is, melyik a legjobb választásra az abroncs tekintetében, és ez nem jött be, mert lehet, hogy nem volt tapasztalata a másfajta. De ez csak feltételezés, ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a döntés mögött, de nyilvánvalóan szükség. Minden, bárki belegondol a saját munkájába, van egy komfortzóna, amiben dolgozol, amiben működsz, és hogyha abból, tehát ezt csak annyit mondanak, hogy figyelj, mostantól ne 7-re járj dolgozni, hanem 11-re, de ne menj haza 4-kor, hanem este 7-kor, már megborul az életed addig, amíg nem szerzel tapasztalatod benne. Ez lehet egy hét, egy hónap, az alkalmak száma. Minél többször lesznek ott a dobogó közelében, annál többször fognak jó döntést hozni ahhoz, hogy versenyképesek legyenek.
Szabó Bence írt egy erőset a McLaren témára, és stratégiai gondolkodás náluk nincs, náluk egy Zac Brown van, akinek a szíve csicske Lando Norris, el tudom képzelni, hogyha Piastri vezetni a versenyt, akkor simán úgy elrontaná a kerékcseréjét, hogy Norris mögé jöjjön vissza.
Ez én nem tudom, nem, a Zac Brown visel egyáltalán, bocsánat, fejhallgatót a versenyek során, mert mindig csak azt látom, hogy ott áll a stratégiák mögött egy kicsit, de hogy mintha nem is ülne ott, nem? Tehát, hogy azt akarom cáfolni, hogy jó, lehet, hogy oda megy és megveregeti a vállát, hogy na, akkor figyeljetek, már tudjátok, mit beszéltünk, meg mit kell tennetek, de hogy én nem látom, te lehet, hogy butaságot mondok, de hogy nem látom, hogy ő beleszólna a versenyirányításba.
Igen, szabították meg 2030-ig.
Igen, de úgy értem, hogy a versenyirányítás, a csapat...
Hát közvetlenül elvileg nem szól be, tehát annak idején pont, hogy az a vezetési elv állította a fejlődő ura megtárent, hogy Zac Brown között, hogy ne fogj közvetlenül beleszólni a csapat működésében, mint hogy azt az elődök tették, Ron Dennis és társai, hanem inkább a háttérbe áll, és azzal foglalkozik, ami neki foglalkoznia kell, és a csapat vezetés pedig aktuálisan Andrea Stellának a feladata.
Viszont én nem vettem észre ezt az, nem tudom, a Norris felé húzást a csapat vezetés oldaláról. Mármint azt gyakrabban észre lehet venni, hogy csapatutasítás van Norris javára, de általában mindig indokolható volt, hogy Norris tényleg gyorsabb, még mindig, mint Piastri. Még azért azt se fejtsük, hogy ez volt a második szezonjának a harmadik futam az ausztrálnak, szóval azért még bőven tud tanulni. És azért szerintem Norris-t is kezelhetjük a top, jellegi top pilóták egyikének, akivel azért a versenyt felvenni nem egyszerű. Az, nem tudom, az is érdekes ebbe a sztoriba, amit már tényleg tavaly többször is láthatunk pont az ilyen csapatutasításoknál, hogy azért Norris szereti, hogyha neki kedveznek, és hogyha nem kedveznek azonnal, akkor ő oda csap az asztori, hogy légy, engedjetek el.
Igen, ilyen szempontból Norris egy karakán egyéniség, viszont ez addig megy jól, amíg tényleg a helyén tudják kezelni ezeket a helyzeteket, tehát amíg nincsen hisztéria belőle, mint mondjuk a Racing Bullsnál néhány futammal ezelőtt. Mert előbb-utóbb, nálam az Racing Bulls marad, mert az RB az ám a Red Bull-nak a rövidítése.
Hivatalosan az eredménylistákban is RB, szóval szerintem maradjunk tényleg az RB-nél, az egyszerűbb megközelítés.
Szerintem meg pont, hogy megtérjeztük, de most úgy sem erről beszélünk, tehát McLaren. Tehát amíg ezt... mind a két versenyző, mind pedig a csapatvezetés kontroll tudja tartani, szerintem nincs probléma. Tehát pontosan tudja mindenki a csapatnál, hogy van két erős pilótaik, annyi, hogy Piastrit még egy kicsit csiszolni kell, miközben Norrisnak már van 5 évnyi tapasztalata. És ezzel együtt Norris az egyik, ha nem a legerősebb, olyan versenyző a rajtrácson, akinek még nincs futamgyőzelme. Ugye pont a mostani harmadik helyével vett át Nick Heidfeldtől a győzelem nélküli dobogók számában a statisztikát, ez a 14. dobogója volt, és addig van meg az a harmónia ebben a háromszögben, amíg ezt valóban így feszültség nélkül.
Szerintem egyébként lehet a habitus, amit az előbb a Patrik említett, az odacsapás, és ugyanakkor ez 5 év is nagyon sokat számít, ugye azt mindenképpen látni kell szerintem, hogy ha több tapasztalatod van, többet versenyeztél a csapattal, akkor több együtt elért siker van, kisebb siker, amire szívesen emlékeznek az emberek, és szívesen látják mondjuk azt, hogy a Norris bizonyos helyzetekben hogyan hozta jobban az eredményt. Piastri egy tanuló fázisban nyilván a tavalyi évben még nem tett hozzá, tehát ő nem tudott visszaadni a csapatnak, nyilvánvalóan valószínűleg voltak olyan, amit ő kapott a csapattól, akár a Norris telemetriai adatai alapján egy beállítást, hogy próbálták terelgetni, hogy merre, hogyan, mi az a fejlődési út. Tehát ő inkább abban a fázisában van, hogy még a csapattól kap, Norris meg inkább már a csapat részeként visszaad, és azért a visszaadásért elvárásai vannak, mert ő tudja azt mondani, hogy figyeljetek, itt ez, meg ez van, én így látom, és így lehet, hogy jobban olvassa a versenyeket. Ugye vannak olyan pilóták, akik tök jól látják az autóból is, hogy mi az a stratégiai döntés. Persze van, aki ezt csak a saját szemszögéből látja, és nem a csapat szemszögéből, tehát csak azt látja, hogy ő neki hogyan lehetne jobb. És szerintem ez majd akkor változik meg, hogyha a Piastri stabilan hozza ugyanazt a szintet, mert úgy értem az ugyanaz, hogy tényleg millimétereken múlik, hogy most akkor kikerült előrébb, vagy meg képes lesz megvenni a Norrist. Hogyha nem, akkor nyilvánvalóan ez lesz. A csapat érdeke az, hogy a gyorsabb pilótát támogassák minimális módon, tehát nem elvtelenül. Ez a csapat támogassa a csapatot, azt hiszem, hogy akkor a Williams ennél jobban már nem tud jönni.
Norrist tapasztalatra jött Szabó Bencének egy érdekes felvetése, hogy van 5 évnyi tapasztalata, és mit tud mutatni? Futamgyőzelme nincs, minden csapattársa már szerzett valamilyen győzelmet előtte, egyébként Piastri is egy sprintet, azt se felejtsük el, és ehhez képest az egója irreálisan nagy.
Akkor lehet, hogy világbajnok lesz. Én mindig azt mondtam, hogy a világbajnok az lesz, akinek irtózatos egója van, és minden arra tesz fel, és mindenkit, hát úgy mondjam, eltipol és eltapos a saját győzelem és siker érdekében. Az összes világbajnok, első világbajnoki címéig, vagy másodikéig ilyen jellemvonásokat mutatott. Akár Senna, Schumacher, Hamilton, Verstappen. Nagyon kevés barátságos világbajnok van, aki kedves az emberekkel, a csapattársával is jóban van, és minden szép és jó közötte. Egyszerűen szerintem a győzelmi a sikeri éjség és a győzelmi attitűd nem teszi lehetővé, hogy te jó fej legyél. Akkor nem leszel győztes, és nem leszel bajnok. Olyan nincs. Vagy csak annyira úgy kell szállni a csillagazatnak, mint a Button esetében, hogy annyira világverő autód van, hogy tök mindegy, hogy mennyire vagy barátságos, az első helyen mész be, kész.
Hát röviden összefoglalva erre szokták mondani azt, hogy versenypályán nincs barátság.
De nem csak a versenyben, azon kívül is mindenkit magad, az Alonzónak az ajándékai, amikor ajándékokat adott a szerelőinek, óriási értékbe, hogy maga mellé állítsa, hogy érezzék, hogy az 1/1 másodperc, vagy 2/2 másodperc a box utcába, az nálad jöjjön el, nála legyen gyorsabb. Ezek azok a dolgok, amit meg kell tenni, és a trükközések, a mindig az, hogy te legyél ott, és ne a csapattársad. És egyébként itt még azt is el tudom képzelni Norris és Piastri, hogy a származásuk jelenthet problémát, mert hogy Norris adott esetben, hogyha mondjuk nem privát géppel megy haza, hanem egy normál járaton, mondjuk akár az első osztályon, akkor ugyanannak a repülőgépnél, a repülőtéren várakozva a csapat különböző vezetőivel többet utazik együtt, mert mondjuk nem Ausztráliába repül haza, hanem Angliába repül haza, több a személyes kapcsolat, egy csomó ilyen számít, hogyha csak Magyarországról nézünk, és azt nézünk, hogy valaki nemzetközi versenyen indul, és van egy magyar mérnöke, az biztos, hogy nagyon sokat számít, mert közös az a vonal, amiről beszélgetni tudnak, és nem közvetlen a verseny, és ez építi a kapcsolatot a háttérben. De ez messze, de ezeket nem tudjuk, ezek csak érzések.
Azt gondolom, hogy ezt a McLaren részt jól kiveséztük, és a csapatrádió elmúlt 48 percében azért már bőven érkezett komment, és ugye a szavazásunk is a Russell Alonso történetről szól. Ugye csak azért gyorsan kicsit a sztorit, ugye a Mercit azt már részben kiveséztük Hamilton által, hogy tényleg szígye, és látjuk, hogy a Merci nem ott tart, ahol egy teljesen megújult autóval talán elvárnák maguktól, meg talán a nagy közönség is elvárna tőlük, és ezt a részét szerintem most hagyhatjuk, mert hogy itt volt az a nagyobb, látványosan is nagyobb történet Russell-el és Alonsoval. A szavazásunk egyébként úgy áll, hogy 69% nem ért egyet Fernando Alonso megbüntetésével, 31% igen, és az írásos véleménynyilvánítások is inkább ezt tükrözik, kicsit visszatekerek. Ha Alonsót megbüntetik, akkor miért engedték a lassítást a gördülő rajtoknál, mikor kimegy a safety car, fékezés, gyorsítás volt ott is, Darab Zsolt írta, ugye ez a safety car-os újraindítás, tudod, amikor amúgy azt is aztán betiltották, hogy azért ne legyen ez, hogy kiszámíthatatlan legyen a történet. Alonso büntetése jól mutatja az F1 túlszabályozását, most valószínűleg nagyon büszkék magukra a bírók, és fontosnak érzik magukat, ír a gyépét. Plusz egy Alonsot nem büntették volna, ha Russell nem csapódik falnak, azt jelenti, hogy a következményt büntették, nem pedig a helyzetet, ami ellentmond minden eddigi mondásnak. Még a témában, ami így elkülönül. Most így hirtelen nem látok, de hogyha valami eszetekbe jut, kedves, amiket élőben követők, akkor nyugodtan írjátok, mert most azért fogunk erről beszélni, és szerintem a Zsoltival beszéltem, hogy neki ezzel például szöges ellentétes véleménye van. Én azzal részével egyébként értem, amit itt JP írt, hogy lehet, hogy az benne van egyébként, hogy a következményt büntették, hogy ez lehet, hogy ki sem szúrta volna a versenyfelügyelőség, hogyha adott esetben Russell nem szól, vagy tényleg nem csapódik a falba, hanem hogy ennek volt egy következménye.
Igen.
Ebben úgy tényleg tud valami lenni.
Viszont... De én erre meg azt mondom, hogy ahogy a kedves hallgató néző vetette föl, hogy az a már a fölvetés sem állhat meg, hiszen ha a felügyelőbizottság csak megtörtént eseteket tud vizsgálni. Tehát ami nem történik meg, azt nem tudja. Tehát nem mondhatjuk, hogy nem büntette volna, és nem vizsgálta volna, hogyha nem megy a sodarágyba, mert azt nem tudhatjuk. Tehát, hogy ez egy olyan feltételezés, ami nem áll fönt. Tehát, hogy mert nem történik meg, azt tudják tényleg, ami megtörténik. Azt lehet vizsgálni, azt lehet büntetni. Ami nem történik meg, azt nem.
Erről egyébként pont gondolkoztam, hogy eszembe jutott egy 2016-os eset Räikkönen és Verstappen között, amikor Verstappen az Orúzs után az egyenesben beleemelt a pedálba, vagy a gázpedálba, miközben Räikkönen üldözte, és ott csak ugye a menet céltől is lassulnak kb. Egy erővel az autók, és őt annyit lassult Verstappen, illetve hogy nem gyorsult, Räikkönen meg mögött a szélárnyékba volt, hogy talán össze is értek egy picit, de most nem mennénk meg, és azt tudom, hogy súlyos sérülés nem keletkezett sem a Ferrari, sem a Red Bullon már. És azt hiszem,
a legdurvább ebben, talán a legemlékezetesebb ebben ugye a Coulthard és Schumacher esete. Engem mondom, hol volt az elsőben, emlékeztek rá, amikor a Schumacher első helyen.
1998-ben.
Igen, amikor Schumacher meg akarta ugye kicsit rendszabályozni a box utcába, utána ott is. Ugye, csak ő az íven tette meg ezt, és egy lekörözés és lassítás, de az is egy hasonló volt, és ott ugye egy kieséshez vezetett. Én nekem, ami a Patrik említett, hogy mi a véleményem, de nekem mind a két oldalhoz van egyébként pro és kontra, úgyhogy nagyon érdekes. Az egyik az, azt hiszem, és nem tudom, bocsánat, hogyha ezt nem állítom tényszerűen, azt hiszem, a Mielis Norbi mondta egyszer, talán pont a Hungaroring kapcsán mondta azt, hogy egy dologban bízhatsz, hogy profi, ahogy elkerüld a balesetet, hogy profik vesznek körül, és mindenki tudja, hogy hol a féktáv. Mert hogyha az előtted lévők nem ott fékeznek, ahol a féktáv van, akkor baleset lesz. Ez az egyik. Tehát, hogy Alonso, én az én szemszögemből, vagy az én véleményem szerint teljesen tudatosan tette ezt, és pontosan azért, hogy kibillentse Russellt, és ezt viszont egyébként tökre nagyra értékelem. Nyilvánvalóan nem azt, hogy balesetet okozott, vagy legalábbis baleset lett a következménye a tettének, de azt a fajta gondolkodás, versenyzői gondolkodást, hogy mindent megtesz a siker, és itt a siker a érdekében azt tette, hogy megpróbálta megtörni azt a fajta gyorsítási és lassítási fázist, amit egyébként valószínűleg a körök alatt már kifigyelt, kitanult, a sajátjával összevetve látta, hogy mennyire veszélyes rá Russell, hogy ezzel nem próbált versenyzőként föllépni. Az, hogy túlzottan lépett föl, az szintén azt gondolom, hogy a Forma 1-nek a nagyszerűség és csodája, mert mindig azt várjuk a Forma 1-től, hogy a csúcs legyen, akár technológiai fejlesztésbe, akár csapat dinamikába, akár pilóta képességbe, akár autóba, és ez a határ, ez mindig a határon kell, hogy mozogni, és néha átlépik a határt, és akkor ilyenkor jövünk mi külső szemlélőként, azt mondjuk, hogy hát mekkora genyó volt az Alonso, hogy ezt megtette. Ha ez bejön neki, és nem esik ki, akkor lehet, hogy mindenki arról beszél, hogy micsoda fantasztikus pilóta, aki így olvassa a versenyt, és milyen jól csinálta azt, hogy nem tudta őt megelőzni Russell. Sajnos átbillent ezen a határon, ez tényleg sajnálatos, még szerencsé nem lett belőle nagyobb baj, de igen, tehát szerintem tutira. Tehát 1000%, hogy szándékos volt, nem a genyó faktor, hanem a világbajnoki győztes faktor volt, az csak átlépett egy határt.
Az nem is kérdéses, hogy tudatos volt ez a manőver, hiszen volt már hasonló esete még a 2003-as Európa nagydíjon a Nürburgringen, amikor, tényleg, hogy a klasszikust idézem, megkajáltatta David Coulthardot ott a sikán előtt, csak hát az sokkal egyértelműbb lassítás volt, meg akkor még volt hely, ki tudta vezetni Coulthardot a sodarágyba, a McLarent, de akkor nem kapott büntetést Alonso, ez esetben kapott, viszont hogyha nem is vonom kétségbe a büntetés jogosságát, annak a mértékével azért tudnék vitatkozni, hiszen 20 másodpercet írtak hozzá Alonso idejéhez, ami ugye egy box utca átfajtásos büntetésnek felel meg, miközben az elmúlt években azóta bevett gyakorlat, hogy a következmények figyelmen kívül hagyásával 5, legfeljebb 10 másodpercet
osztottak. Igen, Olivier, de nem olvasod a vezes.hu Perform 1 oldalt, ahol azt is megírtuk, hogy idén változtak a szabályok, és a büntetések is már nem az 5 másodperces standardról indulnak és onnan fokozódnak, hanem a 10-ről, és hogyha valami annál enyhébb, az néz be 5-re, de hogy minden szintet lépett. És ebből a szempontból szerintem meg pont, hogy megállja a helyét, hogy ez azért nem egy 10-es. Ez több.
Hát nem tudom, tehát hogyha...
Most akkor lenne 10, szerintem Oliver, akkor lett volna 10, amit föltett az olvasó, hogyha nem töri össze magát, nem kerül a sodrájba, de mégis kiderül, hogy ezt csinálta, akkor egy 10-es, mert akkor vagy 5-ös, hogy jó a trükk, ki akartál babrálni a csapattal, vagy a csapattársadal, a pilótatársaddal, és elrontottad a versenyét, és nem sikerült. Én nem sok hallom a 20-at, tehát most ha megnézed, a másik versenyző mit veszített? Millió dollárt a csapat, és ő meg egy pontszerző helyet.
Hát jó, de ilyen szempontból meg pont, hogy ezt nem kellene figyelembe venni. Tehát erről vitatkozunk már negyedik évada, hogy a következmények figyelmen kívül hagyásával kell elbírálni az egyes eseteket. Hogyha most...
Ebben nem vitatkozom, ebben igazad van, te tényleg, de nem biztos, hogy ez a jó irány, de egyetértek veled, úgy kellene,
hogy... Hát nézd, hogyha
ja, ezt... Azt mondom, nem is így, azt mondom, hogy azonosan kéne elbírálni a különböző tetteket.
Ha ezt a logikát nézem, akkor hogyha Russell nem csúszik ki, akkor ebből nem is lett volna ügy. Mert akkor valószínűleg nem is tudtuk volna, hogy Alonso itt ezzel próbálkozik, ez már jövő. Pedig teljesen logikus, hogy ezzel próbálkozik, hiszen ott a 6-os kanyarból kigyorsítva pont egy előzési zónain a hátószárnyat is lehet nyitni, és valószínűleg arra játszott Alonso, hogy megtörje Russell-nek a lendületét, hogy ne tudjon jól kigyorsítani, és aztán a DRS segítségével megelőzze őt.
Ugye ezt írt egyébként JP is, amit ugye egyrészt Zsoltira válaszolt, másrészt most körülbelül majdnem ugyanazt írta, amit Olivier is mondott, hogy nem igaz az, ez nem igaz, nem a balesetet büntetik, hanem a fékezést, ami megtört, ugye a hivatalos szabály, vagy a hivatalos magyarázat szerint tényleg a fékezés büntették, ami megtörtént volna akkor is, ha Russell nem megy a falnak, tehát amit Zsolti mond, vagy mondasz, az ferdítés. Szóval...
Értem, így hát, értem, hogy hát, az olvasó, de ez volt a mondása, de igen, így igazán, hát, tényleg a fékezés, igen.
Hát nézd, hogyha nincs a baleset, akkor azt a fékezés sem nyilvánítják veszélyesnek. Tehát,
igen, egyébként
a hivatalos... Tehát ez ilyen szempontból egy teljesen ellentétes.
Hát gondoljatok be.
A saját sztenderdjeivel ütközteti az FIA pillanatnyilag.
Igen, gondoljatok abba bele, hogy hányszor láttunk olyat, hogy a DRS nyitása miatt elveszik a gázt, és egymás mellett megy a két autó azért, hogy kiérje el a zónát. Tehát az is ugyanez volt, 100 körig ment ott padlógázzal, és amikor elért egy autó, akkor meg elvetett. Tehát igen, ott is viszont, be kellett volna dobni ez esetben a büntetést.
Azt nagyon szépen is részletesen megmondja ezt az FIA, és én például azért emiatt nem értek egyet, például Praise God írta, hogy vicc kategória a bünti, miért nem az FIA vezeti az autókat, ha már így beleszólnak a versenybe, vicc, hát ugye az FIA azért szól bele a versenybe, mert ők a szabály alkotók, szóval azért neki joga van és kötelessége beleszólni ebből a szempontból a versenybe. Hozzátette még a kommentelő, arról nem beszélve, hogy ezzel a húzással a Mercedes az Aston elé került a bajnokságban, a mafia. Szerintem nem ezt nézik, meg azért 3 futam telt el a 24-ből, szóval még itt túlzás kijelenteni bármiféle mahinációt. Oké, az elmúlt hetek híreinek fényében pont láttunk példát arra, hogy Mohamed Bin Sulayem kezei akár messzire is elnyúlhatnak, bár tisztázták a vádak alól. Na, az árulja bezárva, de amit akartam mondani, hogy mit is akartam mondani. Ja, az, hogy a részletes magyarázat. Ugye, ilyen részletes magyarázatot egyébként korábban még nem is nagyon adtak, mert hogy konkrétan pontokba szedték, hogy mi is volt a gond. Például megkérdezték, hogy Alonsonak joga volt a megszokottól eltérő íven autózni, mint ahogy egyébként korábban tette. Erre joga van a pilótáknak. Viszont ezzel veszélyes helyzetet teremtett. Ez jelenti a fő különbséget. A DRS-es történet, amiről beszélünk, az nem... teremt veszélyes helyzetet. Ott egymás mellett haladnak, amíg nincs baleset veszély, és ugye ez veszélyes helyzet annyira, hogy konkrétan veszély. Megtörtént a veszély, hogyha kiesett Russell, és azért tényleg a pálya közepére pattogott vissza, ami azért nem volt egy mókás látvány, mert ott tényleg...
Hát
Oké, de ma azért már megtörtént, de ha nem történt volna meg, akkor azt mondjuk, hogy veszélyes. Hányszor láttunk kerék-kerék ellen csatát, hogy mennyire mennek egymáshoz közel az autók, nem ez határozza meg szerintem a veszélyt. Tehát, hogy azért mondom azt, hogy ha megtörtént, akkor veszélyes lett a helyzet, ha nem történt volna meg, mert nem tudom, csak ha közelbe kerül leszel, akkor már mindjárt nem veszélyes.
Azt is rögzítették egyébként, most kicsit visszaidéztem a cikket a Vezes.hu Performa egy oldalon, hogy Alonso még arról sem tehet a stewardok szerint, hogy a turbulens levegőben Russell kicsúszott mögött és összetörte magát. Ezt külön szintén tisztázták, viszont az együtt, hogy ezzel ő idézte elő a veszélyes helyzetet, az ugyanaz, mint amit a Sauber megcsinált a box utcában ezen a futamon is, hogy szanaszét gurítgatják az anyacsavarokat, és akkor az is egy veszélyteremtés.
Viszont ezzel az indoklással meg végképp lehet vitatkozni, mert akkor így a naptár is világos, hogy magát a fékezést büntették, miközben, hogyha visszaemlékszünk a korábbi hasonló esetekre, amikor valóban jelentős tempóváltozásból adódott baj, elég csak visszagondolni Verstappen és Hamilton dzsiddai ütközésére 2021-ből, amikor ott a DRS érzékelési pontnál játszották az adok-kapokot, és egyszer ütközés lett belőle, illetve ott volt egy hely visszaadási próbálkozás, akkor ott magát az ütközést büntették 10 másodpercre, vagy itt ugye szóba kerültek a biztonsági autós újraindítások is, nekem most hirtelen egy olyan jelenet van meg még Szingapurban, amikor Sebastian Vettel indította újra a mezőnyt 2012-ben, és Jenson Button majdnem eltalálta a hátulról, de hasonló fékezgetős jelenet volt már Vettel és Hamilton között is Bakuban, amikor utána Vettel még neki is ment Hamiltonnak, hogy ez mégis hogyan történt. Úgyhogy ezek mindig ilyen nagyon vékony jégen mozgó szituációk, amikben egyébként borzasztóan nehéz igazságot tenni, akár egyik, akár másik oldalról is, mert azért Russell mozgásából talán egy picit azt is lehetne mondani, hogy nem feltétlenül volt ott teljes koncentrációval.
Még én azt mondom, amit az Alonso nekem nagyon tetszett, a versenyzés művészete kifejezése az Alonsonak, így van, csak ebbe a művészetbe belement egy kicsit az, hogy túllépett egy határt. Ennyi, tényleg. Valószínűleg mindenki elnézte volna neki ezt a versenyzés művészetét, hogyha nem esik ki Russell. Ennyi. Túlzásba tolta. És de nekünk van miről beszélni.
A kényszeres döntéshozás, a kényszeres jó és rossz oldal keresése a probléma a bírák részéről. Okosan maradt volna az FIA, ha csendben marad. Egyébként a legtöbb más esetben is ezt egyébként hasonló, amit a Olivier Zöld mondtál. Viszont azt azért nem érdemes elfejteni, hogy oké, hogy megett az ítélet, de hogyha annyira igazságtalannak érezte volna az Aston Martin, fellebezhetett volna. Viszont nem
egyrészt viszont ugye elfeledkezünk itt még egy dologról is, tehát ugye ők még ugye az utolsó előtti körben voltak, amikor történt ez az incidens, és ennek ellenére például nem merült föl mondjuk a piros zászlónak a beintés, amikor azért ott volt egy roncs a pálya közepén, akárhogy is vesszük.
Én nem tudom megmondani, de azt feltételezem, hogy valószínűleg fölmerült, csak hát olyan rövid idő alatt kellett a stewardoknak döntést hoznia, és a tekintetben, hogy most mennyire veszélyes az ott. Valószínűleg ez is lehet, hogy a tapasztalatlanság, hogy én az utolsó körben akkor mi legyen, mert akkor megint a magukra húztak volna, lehet egy más, még nagyobb problémát, hogy akkor annak a körnek melyik hogy áll, ki hogy áll, vagy megint akkor megoldják azt az eredményt. Akkor 10 másik csapat azt mondta volna, hogy miért a piros zászló szerint futunk be, miért, tehát hogy valószínűleg...
Szerintem ez jó döntés volt.
De és neki... Bocsánat.
Ez egy jó döntés volt egyébként most, hogy nem lengettek piros zászlót. Pont ahogy láttuk, hogy mi van egy utolsó körös piros zászlónál, mindenki hülyére töri magát. Láttuk pont tavaly, ugyanezen a helyszínen.
De piros zászlóba is lehet aztán fejezze a futamot. Tehát a 90%-on már túl voltunk, tehát teljes pontokat osztottak volna. És hát ugye Russellnek is ez volt az első.
De egyébként a piros zászlóval mit érnek?
Reakciója.
Ugyanúgy el kell haladnia az autóknak a helyszín mellett, ugyanúgy lassú tempóval. A VSC pont ugyanezt a cél szolgálja. Mindenkinek odaszóltak, hogy figyelj, ott fokozottan vegyél vissza, mert ott a pálya közepén. Nem látom ebben a problémát, őszintén.
Igen, nem tudom. Hát, figyelj, én azt mondom, akkor meg arról beszélnék, mert akkor meg abból lett volna 5 csapattól. Tehát ez csak egyfajta megoldás, hogy lehetett volna piros zászló is. Nem azt választották, ez is egy jó megoldás, az is egy jó megoldás lehetett volna, nem tudjuk. De hogy szerintem ebben sem nem volt probléma. Kész.
Ha
tehát, hogy...
vagyok, nem tudom, hogy azt nézőkhez kikérdezek, mert itt
László
írt,
nekem
hogy,
nem.
Hogy halk vagyok. Hogyha az elején néztél, akkor lehet, hogy egy kicsit halkabb voltam, azóta itt kicsit csavartunk a potikon. Talán azóta hangosabb vagyok a YouTube nézőknek és hallgatóknak. Na, hát minden esetre, na én azt mondom egyébként erre egy végső szó, hogy jogos volt a büntés, szinte megfelelő mértékű. Nátok?
Igen.
Oliver?
Én még vitatkoznék ilyen szempontból.
Nekem tehát... tetszett az Alonsónak az ötlete. De mivel túllépte a határt, megkapta itt a büntetést, legközelebb majd úgy csinálja meg, hogy csak lelassítsa és ne essen ki.
Na lévő, egy szó, csodálja. Mit gondolsz? Igen, vagy nem? És...
Én most nemet mondok.
Jó.
Nemet mondok.
Zsolti, hogy jött hozzád egy kérdés, hogy ha már itt vagy, Szabó Bence kérdezett, egy kicsit vissza kell tekernem hozzá, hogy mit gondolsz arról, hogy egyre több formautókkal versenyző meg azzal kezdő pilóta indul a hosszú távú versenysorozatokba, ugye ott van Mick Schumacher, most nemrég Felipe
Drugovicsot jelentett. Imádom, tavaly ugye kim voltam Le Mansba, és hát, jó lenne idén is menni. Én nagyon-nagyon tök jó lenne egyébként, hogyha láthatnánk megint olyat, és tényleg aktív pilótától, mint amikor a Hülkenberg is ugye átült a Porsche-ba, az Alonso ugye pont nem volt aktív, tehát én tökre bírnám, hogyha ha lenne ilyen átjárás, és más versenyszakágokba is bemutathatják magukat a Forma 1-ek. Nagyon szeretem a hosszú távú versenyzést, tök jó, és ugye most ott is micsoda élet van, és micsoda felpesdülés, itt az új Peugeot szárnyal, ugye az eredeti koncepció a szárny nélküli, és jön a szárnyas megoldás, jön a Lamborghini, a BMW, Fettel a Porsche próbával, tehát hogy én nagyon, tehát húzza föl ezt a szakágat, tényleg, azok az autók csodák, nekem az fáj nagyon, vagy egy picit, hogy zártak, tehát azért azok, amikor ott nyitott sisak a régiek, tehát tényleg, az a, mint egy Forma 1-es autó, csak más formába nyitottan, és azért azok fantasztikusak voltak a mostaniak, egy kicsit mások, de hát ezek is maguk a csodák, de mondjuk Le Mansban azért csak a Cadillac szólt a legjobban.
Igen.
Igen, úgyhogy nagyon támogatom, menjen mindenki hosszú távú versenybe, és minél hamarabb. Én nagyon örülök, hogy a Verstappen is akar máshol menni, és az lenne a jó egyébként, hát persze a Formula 1-nek az a jó, hogyha itt versenyeznek a legjobb pilóták, de hogyha fiatalon át tudna menni, amikor még tényleg nem azt meg kell tanulni, meg levezet, hanem egy csúcson lévő Verstappen vagy Forma 1-es világban hogy tudná megmutatni, azt nem szabad elfelejteni. Tehát azért bombasztikus volt, mikor Alonso ment Le Mansba éjszaka. Azért megmutatta, hogy egy Forma 1-es világbajnok és egy csúcskategóriás pilóta az bármivel, amit érez, abban baromi gyors tud lenni. Tehát, hogy, és az abszolút nem az ő világa, az éjszakai versenyzés. És tényleg megdöbbentően gyors volt Alonso, amikor ott éjszaka ment a Toyotával. Úgyhogy igen, gyertek mindenki, menjen hosszú távú versenybe. A rally az nem annyira jött be, se az Alonsonak nem jött, se a Räikkönennek, meg aztán végképp csak.
Most hétvégi események is még egy negatív lapátot lesznek az egészre, igen. Úgyhogy addig, tényleg ez, amit mondtál, hogy addig menjen mindenki, amíg, vagy minél hamarabb, mert hogy amúgy ebbe is benne van az, hogy akik vesztenek, azok előbb-utóbb megunják, hogy mindig vesztenek. Ezért jóval nagyobb a fluktuáció, mint akár a Forma 1-ben, vagy más versenysorozatokban. Hát már jóval legyünk.
Nagyon a Kubicának is tényleg, tehát hogy kíváncsi vagyok, ugye, hogy ő hogyan fog, egy ilyen tényleg top autóval hogyan tud újra fogja tudni. Ugye tavaly nyert, csak hát nem egy top kategóriába. Nyilván itt is sokkal kisebb az esélye, hiszen csak egy másodvonalbeli top autó, de előbb már mindig kiszámíthatatlan, tehát hogy igen.
Itt már jól belenyúltunk itt az egy órába, de szerintem van egy téma, amit kvázi kötelező még megemlítenünk, a Williams és az egyautós hétvégéig Alex Albonnal. Mit gondoltok az egészről? Hogy látjátok? Van ugye, én gyorsan fölvázom az én véleményem, van egy morális oldala az egésznek, meg van egy üzleti és sport oldala, és nálam az utóbbi az, ami előbb jár, hogy lehet sajnálni Sargentet, de ha az előző egy évét és egy kicsit jobban teljesítette volna, akkor nem kell átadni az autóját a 2022 évele óta Williams pontjainak 86%-át szerzi Alex Albonnak. Szóval azért ez is egy szám, ami mindent elmond. A másik dolog, amit még gyorsan hozzáfűznék, az, hogy a Williams hogy lett ennyire bald fake, hogy nincs egy tartalék kaszniuk, ami köré tudnak építkezni. Jó, erre válasz az, hogy szétbarmolták az elődök a csapatot, sajnos, és tényleg, amiről az adás elején közepén is beszéltünk, hogy nem 2 perc újraépíteni egy istállót, úgyhogy az jól működjön és sikeres legyen, és hát itt még bőven az építkezés zajlik.
Hát meg ugye arról se feledkezünk a Williams esetében, hogy idén váltottak ragasztott karosszériára, követve a többi csapatot, és azért az is picit lassítsa az átállás, meg az építési folyamatokat. Én abból a szempontból tudnám okolni a csapatot, és teszem is, hogy ha már tisztában voltak azzal, hogy így még a szezon 8-adánál még kicsit fokhiasan állnak az alkatrészek, akkor miért nyomták annyira az első edzésen? Tehát azért Albon nagyon a pengelyen, próbált táncolni annál a szituációnál, akkor egyéni legjobb szektorokat repesztett, és az vezetett szerintem a megcsúszásához. Viszont az egy tűpontos összefoglalás volt, hogy morális szempontból megkérdőjelezhető a döntés, de hogyha abból indulunk ki, hogy idén a mezőny másik felében tényleg minden egyes lehulló pontnak jelentősége lett a helyezések szempontjából, akkor egyértelműen ez volt a jó döntés, hiszen most így a 6. és a 10. hely között nüanszok dönthetek az év végén, tehát hogy ki tud ezekre a lepattanokra legjobban ráharapni, és ugye ebben eddig leginkább Tsunoda és a Haas villogott, miközben 3 csapat még mindig pont nélkül áll a mezőny második felében, és ahogy ezt a 80%-os arány is alátámasztja, Albon esélyesebb abban a szempontból, hogy ezekre a lepattanokra ráharapjon, mint Sargent.
Én megkockáztatom egyébként, hogy a Williamsnél láttuk ezt, de a mezőny második felébe bárkivel előfordulhatott volna. Nem tudom, hogy a többieknek van-e, de ugye azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Ausztráliába, tehát valószínűleg a legtávolabbi versenyhelyszínen voltunk, és egy költségsapkás időszakban, lehet, hogy a Williams nem üti meg a költségsapkát, mert hogy kisebb a költségvetésük, de ez nem feltétlenül igaz. Egy üzleti vállalkozás az ilyeneket is figyelembe veszi, hogy mekkora áru mennyiséggel utazunk, és hány csapat fővel utazunk el Ausztráliába, és ez is okozhatta azt, hogy nem volt attól eltekintve, amit Olivért mond, az abszolút megállja a helyét, hogy lehet, hogy el sem készült ez az elem, de lehet, hogyha közelebb vannak Európába, akkor Angliából tudtak volna hozni egy másik kaszni magánrepülő, vagy bármilyen módon Ausztráliába, ez egy jóval költségesebb és nehezebb megoldás, a költségesebb, vagy idén ez nehéz. Szerintem ez nem kérdés, tényleg. Tehát, hogy azt gondolom, hogy
az
annak is örül.
Annak... hogy az autó átadás a jó döntés.
Vagy abszolút. Tehát abban a tekintetben, hogy ez a pilóta Sargent még annak is örülhet, hogy még egy kapott még egy évet. Tényleg. Tehát, hogy az autóban lévő potenciált láttuk a tavalyi évben, ő nem sokat tudott ebből a potenciálból kiautózni, és kapott még egy évet, ebbe az évben el kell fogadnia azt, hogyha van egy ilyen pilóta mellett, akitől neki tanulnia kell, valamilyen szinten mellé kéne fölérnie, akkor a csapat nem dönt másképp. Itt van, csapat, és kész. Tehát, hogy ennyi, a csapatnak maximalizálni kell mindent, és ez, amit az Oliver elmondott, hogy minden egyes pont számít. Tehát nincs ilyen, hogy tehát, én szerintem ezt nagy esélye. Nem mondom, hogy ilyen esélye, de lehet, hogy megtennék Verstappen is Perez esetében, és pedig nem ekkora a különbség, hogyha így állnának. Mert egy teljesen egyértelmű. A győztes lóra fogadsz, kész. Tudod, kész. Nem jön szóba az érzelmi vonal. Nálam semmiképp.
Teszem.
Bocsát, itt jött közben komment GP-től több is, de itt azt feszegeti gyakorlatilag, hogy a morális és az üzleti oldal nem feltétlen független egymástól, meg például üthetik egymást abból a szempontból, hogy mi árt többet a csapatnak, hogyha Lawson-t írtál GP, de Sargentről van szó, de most, na szóval igen, hogy a Sargent alól kiveszik az autót, az nem árt többet, mint hogyha benne hagyják, ugye azért például ha csak azt nézzük, hogy fizetéspilóta és hoz pénzt a csapatnak, viszont a másik oldalán ott van a mérlegnek, hogy a jobb bajnoki helyezés az szintén több pénzt ér, szóval ezt például egyelőre lehet hozni, és szerintem egy csapatnak se az a célja, hogy fizetéspilótákból tartassa el magát és versenyezzen. a Forma 1-ben.
Én azt gondolom, hogy ez ott tud egy picit, így valóban ez is egy kötéltánc, de ott tud, ha megnézitek az autón lévő szponzorok számát, ahogy a pontok elkezdtek jönni, megjelentek a szponzorok is. Tehát nyilvánvalóan a Sargent kapott még egy év esélyt, hogy amennyiben gyors, akkor ez a pénz elég ez. Ha nem tud fölnőni ez a feladathoz, akkor találnak egy olyan pilótát, mert szerintem van olyan, aki tudna hozni szponzor pénzt ennyit, de adott esetben találhatnak olyan pilótát, aki tudja hozni ugyanezt a teljesítményt, és vagy akár jobbat, és előrébb kerülnek vele, és akkor pontokban megszerzik ezt a pénzt. Tehát, hogy már nem az van, hogy a Williamsbe azért mész, mert nem tudsz máshova menni. Tehát mert látszik az autóban, hogy van potenciál, fejlődnek, jönnek a fejlesztések, már ugye a háttérben az infrastruktúrás fejlesztések, tehát képes a csapat előrébb lépni, ugyanúgy, mint hogy a Haas megtette.
Most úgyhogy szerintem... James Wolff személybe, aki ugye a Mercedes-től jött, tényleg érezheti az építkezés, amit Jost Capito nem tudott elindítani, és ugye Claire Williamsnél meg inkább a hanyatlást, meg a túlélést láttuk. Szóval ezt abszolút tudom adni.
Ott az emóció döntött volna, hiszen egy családi vállalkozás csapata, ahol nem tudsz tisztán üzleti döntéseket hozni.
Igen. Szóval szerintem egyértelműen jó döntés volt, és hozzáteszem még úgy is, hogy aztán Albonnak nem jött össze a pontszerzés, a lehulló pontokat vitte Cunoda és a két Haas, de tényleg ez a mindent meg kell próbálni, megpróbálták, sajnos nem jött be az őszempontjogon nyilván, sajnos ez van.
De... Majd visszaadják a Sargentnek. Egyszer helyet cserélnek a 15-16-ról. Kész. Vagy nem tudom. Tehát... De egyébként a valószínűleg, akinek hiányzik az emocionális vonal, hogyha a Sargent valóban annyira sok pénzt hoz, akkor nyilvánvalóan egyeztettek az ő menedzsmentjével, családjával, bárkivel erről a döntésről, hogy oké, akkor cserébe elengedünk egy futamdíját, vagy bármi olyasmit, nem kell kifizetnetek ezt a versenyt, vagy bár. Tehát olyasmi, hogy nyilvánvalóan valamiféle kompenzáció fölmerül, ha üzleti dologról beszélünk. Tehát ami, mert a csapat érdekesem az, hogy egy rossz szájízű pilótájuk legyen, aki ezt, mert ezért erre emlékszik egy pilóta, hogy elvették az autóját, a játékszerét, tehát hogy ezt tudjátok, hol állnál meg a helyét, hol lenne nagyon izgalmas, ugye az Astonnál. Ja. Hogy ott megtörténne ez. Tehát az egy egész... Billy.
Igen. GP még...
Főleg egy tavaly. Idén nem lenne akkora, mert szerintem Alonso elengedné, de tavaly, amikor volt a sikeres széria az elején, ott ez igazán izgalmas.
GP visszajött, hogy a kapott egy évet érvel, nem értek egyet, azért maradt, mert bíznak benne, különben nem lenne ott. Hát én meg bármit mondhatok. Hát
nyilván bíznak benne azt, hogy a második évében jobban fog teljesíteni az első évben megtanultak alapján. Igen. De ha ugyanezt hozza, mint tavaly, akkor szerintem nem lesz harmadik. Így értem.
Igen, de meg az, hogy bíznak benne, azt mondták, hogy bíznak benne, igen. Megabadjon a pénzt tőle.
Nem, én nem, de tényleg a pénztől függetlenül azt mondom, hogy igen, láthatnak benne valamit, de azt meg kell tudni a
választ. Azt hiszem, hogy meg értem, hogy mit mondasz, csak én meg azt gondolom például, hogy én meg nem hinném el, hogy nagyon bízunk benne, Sargent, gyere jövőre is. Most nem, szerintem tényleg mondhatok bármit a sajtó felé, hogy bízunk benne, hogy fejlődik és hozza az izét, de közben meg lehet, hogy csak tényleg jó egy fizetés pilóta a háznál a jó teljesítő mellett. Simán benne van ez is. De hát erre nem most fogunk választ kapni, hanem majd az év végén. És az év végéhez egyel közelebb leszünk a két hét múlva esedékes japán nagydíjjal, ami szintén egy ilyen hajnali ébredés.
Mondjuk nem ennyire durván teszem hozzá, igen, egy fokkal barátságosabb felállásban, és már egy óra átállítás után erről se feledkezzünk meg.
Igen, de hát magyar idő szerint reggel 7 a futam
vasárnap. Igen.
Ami mégse egy reggel 5. Annyira nem kell
életminőségbeli javulás láthatáron.
Annyira nem kell hajnalok érni F1-ért, mint ezen a hétvégén. Marad bennetek, marad valami még a mai adás kapcsán?
Ott látom a polcon, innen ránézek, ott van egy tavalyi Ferrari évkönyv, egy Forma 1-es autóval, meg a Le Mans-i győztes autóval. Csak egy, hajrá, hosszú távú versenyzés.
Jó. Mert akkor tényleg Japán az hamar kell, és hajnalban kell, és jó, hogy viszont, hogy a csapat eljön, nem kell hajnalban kelni, mert az ugyanúgy hétfő este 7 órától lesz a Vezes YouTube csatornán, a Vezes TV-n, mégpedig április 8-án, ha dátum korrektek akarunk lenni. Úgyhogy akkor is várunk benneteket sok szeretettel, és ha tetszett a mai adás, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornákra, nyomjátok a csengőt is, és akkor nem maradtok le a videóinkról, és a csapatrádió adásokról sem. Kövessétek Facebook oldalunkat, a Vezes F1-et, és olvassatok friss hírekért a Vezes.hu performány oldalt, meg ugye a Vezes általában is.
És köszi, hogy vitatkoztok velem. Nagyon jó. Tehát, hogy ez kell. Vitatkozzatok velem. Ez nagyon jó.
Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.
Köszönjük a figyelmet,
sziasztok!